Az a fontos, hogy megértsük Isten nyelvét, és hogy válaszoljunk is, vagy reagáljunk rá, és hogy ne tegyünk hozzá semmit a Szentírás tanúságtételéhez, és ne is vegyünk el belőle semmit. Tulajdonképpen ezekben a napokban meg akartam mutatni nektek Reagan úr és Gorbacsov úr gyönyörű képét, amint rajta vannak a Stern magazin címlapján. És Gorbacsov kezében pedig a béke galambja van, és a béke galambjának egy olajág, egy levél van úgy a csőrében, mint a Noé idejében, amikor Noé kiengedte a galambot a bárkából. Aztán a galamb visszajött ezzel az olajággal a szájában. És ugyanezt a dolgot olyan szépen lehet látni a képen. Talán holnap el tudom hozni magamba, mert meg van írva, hogy ahogyan volt a Noé napjaiban, úgy van ez most is minden tekintetben és minden módon. Nos, nekem nem szabad belemennem a politikába, mert ez a második vagy a harmadik természetem. De hálás vagyok Istennek, hogy nem alszom el semmit abból, ami történik, hanem itt is napirenden vagyok a dolgokkal. Hála legyen az Úrnak az ő szaváért. Hányan lettek már megáldva közületek? Amen. Hányan örülnek annak, hogy Isten ígéje világosabb, mint valaha? Nem példázatokban, hanem szabadon és nyíltan beszél az Úr mindannyiunkhoz kegyelemből. Úgy, hogy Isten országában napra készek vagyunk minden tekintetben. Ez egyszerűen szükséges, és Isten kegyelmet adott ehhez. Amikor Rusz testvér megemlítette Jonathan Pault, azt az embert, akit Isten felhasznált arra, hogy a pünkösdi élményt Németországban is egyáltalán megismertesse, Istennek egy embere. Én személyesen is ismerem Jonathan Pault vejét, Fitter testvért, és aztán személyesen is Lárdon Fitter testvérvejét is. Én már veterán vagyok, ódivatú ezen a téren, megkérdezhettek engem bármiről, akár az evangélikus egyházban, akár a baptista gyülekezetben, akár a pünkösdi mozgalomból. Én magam is sok évvel ezelőtt, amikor Squire Biblia tanár volt ott, el kellett volna mennem Gundenbe, a bibliaiskolába. Úgy volt, hogy sok évvel ezelőtt Goldingba és máshová is el kellett volna jussak. De Istennek egy egészen más útja volt velem. Ő nem akarta, hogy mindezeket a dolgokat előzetesen befogadjam magamba. Azt akarta, hogy a szívem üres maradjon, hogy aztán meg lehessen töltve. És mennyire hálás vagyok most ezért az Úrért, az Úrnak. Nagyon nehéz idők voltak, ezt ti is nagyon jól tudjátok. Amikor összekötetésben vagytok egy testvérrel, akire felnéztek, és ő azt mondja nektek, hogy ha bármikor is nyitott ajtókra akarsz találni, akkor el kell menned a bibliaiskolába. Fel kell keresned a bibliaiskolát. Amikor aztán nyomást gyakorolnak rád, és kapsz néhány nap gondolkodási időt, de rögtön tudod, hogy ez nem a te útad. Ez nem lehet a te útad. Isten útja éppen nagyon is más volt. És amikor akkor hallottam Branham testvért, szívesen gondolok vissza arra az egész eltöltött hétre. Ez volt a legszebb hét összejövetelekkel, amelynek valaha is tanúja voltam, vasárnaptól vasárnapig egybefüggően. Erwin Mülleréknél prédikáltam Karlsruhe-ban, akkor, amikor még nem volt sem terem, sem nagy gyülekezet, hanem körülbelül 35 ember voltak ott jelen. Én ismerem ezt a történetet is, és a fejlődést sok szempontból. Most Hagyjuk mindezeket a dolgokat, és örüljünk inkább annak, hogy senki sem tudott visszatartani bennünket, ahogy meg van írva. Ha megakadályoznak a menésben, vagy ahogy az énekíró mondja, ha megakadályoznak a menésben, úgy mégis elfutok. Isten szelleme volt az, aki mindezt megvalósította bennünk. És amikor abban az időben a prédikátorok úgy megalkották a saját véleményüket, mérlegeltek ide is, oda is, Isten létrehozta a szívemben az isteni döntéshozatalt. És tudtam, hogy ez az ember nem az ördögtől való. Ez az ember Istennek egy embere. Mert senki sem tudta volna elvégezni azokat a cselekedeteket, amelyek ott történtek, ha csak nem lenne vele Isten. És mi volt az? Az irigység felemésztette mindannyiukat, mert nem volt mit felmutatniuk a maguk részéről, és akik köldök zúgásért imádkoztak, és olyan belső dolgokért, amelyeket sohasem lehetett ellenőrizni, aztán szembeálltak egy olyan emberrel, aki a vakon született emberekért imádkozott. Karl Strauss testvér, ott voltál, amikor a professzor elől feküdt maga a hordágyon, a haláltól megjelölve, és Branham testvér azt mondja neki, a fényfelhő most fölötted van, és így tovább. Aztán felállt, fogta a hordágyát, és egyszerűen kisétált. Azelőtt fel volt adva, a vörös kereszt éppen behozta, de hiszen te is tudod, te is benne voltál a bizottságban akkor. Igen, teljesen igaz. Igen, igen. Szóval vannak közöttünk is elég veteránok, elegen veteránok. Isten áldjon meg benneteket. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Most azonban szeretnék mégis a János evangéliumából felolvasni, majd néhány bibliai szakaszokra áttérünk, és azután az úrvacsorára is. A János evangéliumának első fejezetének 16. verséből. És örülnék, ha most még nem aludnánk, hanem egy kicsit később, hogy ma összpontosítsuk itt a figyelmünket a lényegre. A János evangéliuma első fejezete. Nem szabad elfelejtenem, hogy szívből köszönetet mondjak szeretett Kupfer testvéremnek a hűségéért, a fordításokért és az áldozatos munkáért. Isten tudja, hogy mi minden áll ezzel összefüggésben. János evangéliumának első fejezetének 16. verse. Az ő teljességéből részesültünk mindnyájan kegyelemmel kegyelemre. Azt hiszem, ezt szívből tanúsíthatjuk mi is. Én idéztem, szeretném most felolvasni a második Mózesből, ha jól emlékszem, újra oda kell figyelnem, mert egyszer a német fordítást, majd az angol fordítást olvasom. Minden esetre a második Mózes 33. fejezetében áll, hogy Isten teljesítette a Mózes kérését, és meghallgatta őt ebben a tekintetben, mert megmutatta neki az ő útjait, és az ő dicsőségével elhaladt mellette, vagy előtte. A második Mózes 33. fejezetének 18. versében ez áll. Amikor Mózes pedig azt kérte, most hadd lássam meg a te dicsőségedet, az Úr így felelt. Minden szépségemmel a te szemeid előtt hagyom elhaladni. Minden szépségemet a te szemeid előtt hagyom elhaladni, és az Úr nevét hangosan ki akarom jelenteni te előtted, vagy kikiáltom te előtted. Amikor Isten, az Úr, az ő teljes dicsőségét szellemi szemeink elé tárja, bemutatja azt nekünk, és megengedi, hogy meglássuk, akkor kinyilatkoztatja nekünk az ő nevét. És ezért lett a Jézus neve olyan kedves számunkra, olyan értékes, olyan tiszteletre méltó, olyan drága. Ő kinyilatkoztatta magát nekünk, és átlényegítette nekünk az ő nevét. A 19. vers utolsó részében pedig ez áll azután. Nevezetesen, hogy kegyelmet tanúsítok annak, akinek kegyelmes vagyok, és irgalmasságot tanúsítok az iránt, akin irgalmasságot akarok gyakorolni. És mi is elmondhatjuk, hogy ő gondoskodott rólunk, elfogadott bennünket, foglalkozott velünk, irgalmasságot és kegyelmet tanúsított irántunk. Mózesnek azonban azt kellett mondania, és erre elolvasom nektek a 23. verset. Ha tehát visszahúztam, vagy visszavontam a kezemet, akkor a hátamat fogod meglátni. De az arcomat, vagy az én színemet nem láthatod, vagy nem látható meg. Az Ószövetségben Isten hátat fordított az emberiségnek. Először el kellett érkezzen az áldozat bemutatásnak, az engesztelésnek, a megváltásnak az ideje, mielőtt megláthattuk volna Isten tekintetét, vagy Isten arcát. És itt Mózes megláthatta őt hátulról, de látta Istent, az Urat. Az Úr nem egy mítosz, hanem egy személyiség. Mindannyian elhisztek ezt, én teljes szívemből elhiszem. Ő az Édenkertben már jött, ment, eljött Ábrahámhoz, leült ott, meg lett mosva a lába, és a két angyal elment azután Sodoma felé, az Úr pedig Ábrahámnál maradt. Az első Mózes 17. verse szerint, akkor az Úr így szólt, elhallgassam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Az Úr azonban sokféleképpen kinyilatkoztatta magát az ő szolgáinak és profétáinak, majd aztán emberré lett, fiúként megszületett, hogy a fiúság kezdeteit bevezesse, és immár most megkaptuk a fiúságba való átültetést, és az ő fiának szellemét helyezte, az ő fiának szellemét helyezte a mi szívünkbe, hogy azt mondhassuk, Abba, Atyám. Ha itt ki akarnánk meríteni az evangéliumot, az valóban sokáig tartana, sok időre lenne szükségünk. Én azt hiszem, hogy Isten segíteni fog nekünk, és továbbra is a tisztánlátásból, a tisztánlátásra, és a felismerésből, a felismerésre fogunk menni. De nem akarjuk figyelmen kívül hagyni azt a gyakorlati részt sem, amelyet a Branham testvér prédikációjában, majd az ezt követő összejöveteleken hallottunk. Ezt sem akarjuk figyelmen kívül hagyni. El kell érkezzen az az időpont, amikor a szavaink, az, amit vallunk, és a gyakorlat teljesen összhangban vannak, ahol az élet egybevág a bizonyságtételünkkel. Ott az íge és a gyülekezet egyé válik, és összehangolódik, az íge ritmusa szerinti kiegyensúlyozott lépésütembe érkezünk, amelyről Branham testvér látta, hogy néhányan nem voltak ebben a kímért ritmusú lépésütemben. És sajnos ez esetben olyan hölgyeket látott, akik európaiak, igen, európai kinézetűek voltak. Két országot említ meg ott, és akkor valaki azt mondhatja, hogy igen, minket nem említett ott meg, tehát minden rendben van nálunk. Ki ismeri a prédikációt, és ki tudja, hogy mi lett ott mondva. Inkább ne tegyük ezt. Különben lesznek emberek, akik más dolgot csinálnak belőle. Ne csináljunk semmit belőle, hanem vonjuk le belőle a tanulságot, amit meg kell tanulni belőle. Amikor Isten megmutat egy dolgot, mindegy, hogy azt mondja, hogy a hölgy németnek, vagy svédnek, vagy svájcinak nézett ki, nem számít semmit. Mi mindannyiunkhoz intéződnek a mondottak, mindannyiunk bele vagyunk értve, és mindannyiunknak vigyáznunk kell arra, hogy összehangolódjunk és lépést tartsunk Istennel. És ne mondjuk azt, igen, a mi országunk nem lett megemlítve abban, akkor, vagyis ilyenkor van rá a legnagyobb szükségünk. Az első Korintus 5. fejezetének 6. versében a következő szövegszakasz olvasható. Első Korintus 5. fejezet 6. versétől. A ti dicsekedésetek nem szép. Avagy nem tudjátok-e, hogy egy kis kovász is megsavanyítja az egész tésztát? Vessétek el magatoktól a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Mert ti, mint keresztények, szabadok vagytok mindenféle kovásztól, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk is megöletett. Ném Krisztus. Ezért ne a régi kovászban tartsuk meg az ünnepséget, sem a gonoszság és a rossz indulat kovászában, vagy azzal, hanem az őszinteség, a tisztaság és az igazság édes tésztájában. Milyen csodálatos egy szava az ígének. És az idősebb testvérnők talán arra az időre visszagondolnak, amikor még kenyeret sütöttek a házakban, és a tésztából hagytak egy keveset, és akkor az a kelt tészta lett, és gondoskodott arról, hogy folyamatosan tovább lehetett sütni, és a tészta megdúzadjon. Ezt már elég gyakran láttuk. Én még emlékszem arra az időre, amikor a kenyeret a sütőbe tették, majd újra kivették. Most azonban nem szabad egyiket a másikba átültetni. A régi kovász eltávolításáról van szó. Mit mondtunk már, mit hangsúlyoztunk már? Az emberek nagyon sokszor különböző felekezetekből kijöttek, de a régi kovászt mégis magukkal hozták. Megkérdezhetem, hogy ki az, aki valóban kész arra, hogy teljesen és végérvényesen kidobja a régi kovászt a házából, és eltüntesse azt az ő szívéből is. De mielőtt igent vagy amment mondanátok, meg kell kérdeznem, hogy tudjátok-e, mi az a régi kovász? Mit jelent a régi kovász? Mit is mondott az Úr Jézus? Óvakodjatok az írástudók és a farizeusok kovászától. És azt gondolták magukba, ó, ja Istenem, itt most a kenyérről beszél. És akkor váratlanul azt mondja, nem a természetes kenyérről beszéltem nektek, hanem az írástudók és a farizeusok tanításáról. Előfordul néha, hogy először orrba kell bökni az embereket, hogy rájöjjenek, hogy egyáltalán a jelenlévők között vannak. Minden olyan tanítás, amely nem bibliai, amely nem egyezik meg az íge ösztanúságával, az íge üzenettel, azt el kell távolítanunk magunkból és közülünk. És ki hajlandó erre? Mindenki. Nincs más megoldás. Nem létezik az őszinteség és az igazság édes tésztája, ha a régi kovászt elegyítjük vele. Vagy elegyítettük vele. ki fogja be a mai naptól fogva a száját a tanítással kapcsolatos dolgokról, és valóban az ige hirdetésre bízza azokat, és nem merészel ítélkezni olyan dolgokról, amelyeket csak az ige hirdetésre tartoznak. Ti testvérnők, ti is készen álltok erre? Természetesen, mindannyian, hiszen nincs más lehetőségünk. Mindannyiunknak egy nyelven kell beszélnünk. És ez is meg van írva a Bibliába, hogy ne lépjünk túl az írás tanúvallomásán, hanem maradjunk az írás keretein belül. Nem tudunk, és nem is akarunk részletekbe bocsátkozni. De újra és újra előfordul, hogy a régi hagyományok, a nemzedékről nemzedékről szálló eszmék újra előkerülnek, a hagyományok. És az ember ilyenkor nyugtalan, zűrzavarba kerülnek, pedig erre egyáltalán nem lenne szükség. Én hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy hagyjuk Istent szóhoz jutni, Istent beszélni, és mi mindannyian meghajlunk előtte, és egyetértünk a mondottakkal. Szeretném még kiegészíteni a már elhangzottakat is valamivel. Ha vannak olyan dolgok, amelyeket rendbe kell hozni, akkor ennek is van egy helyes és egy helytelen megoldási módja. Például, ha elmentél egy bizonyos, mondjuk Lehmann úrhoz, és azt mondtad, hogy a testvér így és így, ő ezt és ezt csinálta, és ő ilyen és olyan jellegű ember, akkor nem mehetsz azután oda XY testvérhez, és azt mondja, testvér, itt mondtam most neked valamit, ami nem helyén való, hanem akkor menj el ahhoz a bizonyos Lehmann úrhoz, akinél legelőször voltál, akivel erről a testvérről beszéltél, és tedd ott jóvá, amit mondtál, vedd vissza a mondottakat. Ha egy adott esetben megloptam egy bizonyos embert, akkor nem mehetek egy másikhoz rendbe tenni az ügyet. El kell mennem oda, ahol a dolgot rendbe kell hozni. Ezzel nagyon egyszerűvé teszed a dolgot, ha egyszerűen elmész valakihez, és azt mondod, igen, testvérem, tudod, hogy van ez így, és hogy van ez úgy, akár tudom, akár nem. Ez nem oldja meg a problémádat. Menj el oda, és tedd jóvá ott a helyszínén, amit elrontottál. És akkor egyáltalán nem kell hozzám jönnöd. Szépen megmentheted magad egy úttól. Láthatjátok, ez egyszerűen szükséges. Mit mondott Zákeus, amikor az Úr kegyelmet adott neki és az ünháza népének? Azt mondta, ahol becsaptam valakit, ott jóvá akarom tenni. Négyszeresen vissza akarom adni, amit elvettem tőlük. Nem azt mondja, kedves megváltom, te tudod, hogy megfelelően vámolnom, meg kellett vámoljam ezeket a vendégeket, itt és akkor és amott. Ezeken egy kicsit könnyítettem a terheiken, és nem is egyszer, hanem többször is megtörtént, hanem azt mondja, el akarok menni, és jóvá akarom tenni a dolgot. Tízszer is elmondhatta volna az Úrnak, nem lett volna jó kimenetelő. El kell mennie oda, ahol jóvá teheti a dolgokat. Megértettük ezt? Csak akkor, csak az esetben adhat Isten kegyelmet, és csak akkor tudja valóban jóvá tenni a kárt. Csak ott és így, és nem másképp. Ki volt az, aki ezt mondta? Branham testvér a prédikációban azt mondja, mi hajlamosak vagyunk a rövidebb útat, a shortcutot választani, rövidíteni, gyorsabban akarunk eljutni a célhoz, és ezzel letérünk az útról. Valahol a mezőn kötünk ki, és így nem értünk el semmit sem. Én hiszem, hogy ezeket az összejöveteleket Isten azért rendelte el, hogy megadja nekem, megadja nekünk az alapot, hogy lerakjuk az alapot, hogy tudjuk, hogyan kell egymással bánni. És ezt is szeretném elmondani nektek. Mármint már említettem is, hadd növekedjünk fel szellemben, és ismerjük fel, legyünk felnőttek, ismerjük fel, ha az ördög így vagy úgy igénybe akar venni bennünket, és suttog nekünk dolgokat egy testvér vagy egy testvérnő ellen. Hadd vágjuk el ott a fonalat, és ne engedjük, hogy az ajkunkra kerüljön valami is. Csak akkor okozhat kárt, amikor már kijött az ajkunkon. Ha csak egy gondolat érint bennünket, ami még gondolat, akkor ezzel jól el tudunk még bánni, és mondhatjuk, Uram, látod, nem gondoltam komolyan. De ha már kimondtuk, alig ha lesz lehetőségünk visszavenni, és ritkán kárpótoljuk magunkat. Ne engedjétek magatokat befolyásolni az ellenség suttogása által egy testvér vagy egy testvérnő ellen. Vegyétek magatoknak tekintetbe a testvért és a testvérnőt Krisztuson keresztül, úgy, ahogyan Isten látott bennünket és lát bennünket, és ahogyan szeretnéd te magad, hogy Isten tekintsen le Tereát és nézzen le Tereát, úgy illesd a testvéredet is, hogy Isten úgy tekintsen rá, ahogyan téged lát, megigazultnak, megbocsájtottnak, az ő drága tulajdonának, akiért kiontotta az ő szent vérét. Nagyon is sok bajtól megkímélhetnénk magunkat, ha nem adnánk többé teret a rágalmazónak. De hiszen megvan írva, valóban az is, ne adjatok teret a rágalmazónak. Hadd tegyünk mostantól fogva eleget ennek a javaslatnak. Amen. Egyszerűen különböztessük meg, hogy mi lett mondva, hogy épülésére szolgál-e valakinek, vagy valakinek a rombolására. Mert minden, ami Istentől származik, az élő Isten gyülekezetének az épülését szolgálja. És most Péter leveléből fogok felolvasni Péter első levele, első fejezete, és itt a 13. verstől. 1. Péter 1.13. Egy hozzánk intézett szava az ígének ezekben az órákban. Ezért készüljetek fel tehát szellemileg a lendületes előrehaladásra. Legyetek józanok, és vessétek reménységeteket kizárólag a kegyelemre. Semmi másra. Egyetlen testvérre vagy testvérbe sem. Reménységetek kizárólag vessétek arra a kegyelemre, amely a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában kínálkozik számotokra. Most egy kérdés. Hányan részesedtek már a Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatásban? Azt tudjátok, mi áll írva a Biblia utolsó könyvében. A Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Így kezdődik a Jelenések könyve, amelyet Isten adott neki, Jánosnak, hogy megmutassa szolgáinak, mi fog történni hamarosan. Jézus Krisztust csak az isteni kinyilatkoztatás által lehet felismerni az ő istenségében. És itt világosan szembesítve vagyunk vele, hogy szellemileg készüljünk fel arra, hogy lendületesen, felfegyverkezetten, józanul haladjunk előre, és reménységünket csakis abba a kegyelembe helyezzük, amely Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában kínálkozik számunkra, vagy fel lett kínálva számunkra, avagy kinyilatkoztatta már neked magát az Úr, akkor ez kegyelem. Akkor kegyelem, Mózes előtt elhaladt az Úr, ő látta hátulról. Pál apostol azt írja a korintusiaknak, a 2 korintusiakhoz írt levél 4. fejezetének 6. versében, mert Isten, aki megparancsolta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon elő, ő az, aki felragyogtatta a világosságot a mi szívünkben, hogy Isten dicsőségének a felismeretét felragyogtassa a Krisztus arcán. Ez a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, és ez a kegyelem, ha megtapasztaltuk, illetve átéltük azt. Tehát ez a szava az ígének, hogy ruganyosan, lendületesen, felfegyverkezetten haladjunk előre, nem mindenkihez intéződik, hanem csak azoknak, akik Jézus Krisztus kinyilatkoztatását felismerték, Isten kegyelmét, amely eljutott hozzájuk. A 14. versben ez áll, mint Isten engedelmes gyermekei, ne a vágyak szerint éljetek, amelyeket korábban tudatlanságotok idején dédelgettetek, hanem annak a szentnek mintaképére, a példájára, aki elhívott titeket, legyetek ti is szentek minden életviteletekben. Ma délután olyan dolgokról beszéltünk, amelyekről még soha nem beszéltem. Már most, ha itt az áll írva, legyetek szentek minden magatartásotokban, életviteletek minden táján, akkor tényleg szeretném tudni, mindenkitől tudni, hogy lehetséges-e egy szent életet élni a házasságban. Jobban, mint házasságon nélkül, vagy házasságon kívül. Isten első földi intézménye az volt, hogy nem jó, hogy az ember egyedül legyen. Egy segítőtársat fogok neki teremteni, aki körülötte lesz. A házasság valóban szent. Vannak persze olyan emberek, ahogy Luther mondta is annak idején, ezt nem is lenne itt szabad minden továbbiak nélkül megismételni, valahogy mindig a nyakában volt a pápa, borogatta, ahol csak lehetett, és azt mondja, hogy mindent, még a házasságot is bűnnel piszkolja. A házasság egy isteni intézmény. Honnan jön az amen? Miért kérdezem ezt? Mert szeretném tudni, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy mit jelent a bűn. A bűn, a törvény és a parancsolatok megszegése. Nem igaz? Néha az emberek, akik mindent bűnnek, mindenfélét bűnnek neveznek, és ők maguk a létező legrosszabb bűnben élnek, ami létezik, tudnillik mindkét fülig érő hitetlenségben, és az egész világot kritizálják, de maguk nem jutnak előbbre. Lehetséges ugyan egy szent életet élni ezen a földön. Abban az állapotban, amelyben Isten átültetett minket. Most elmehetnénk a 3. Mózes 17. fejezetéhez, és felsorolhatnám mindazokat a dolgokat nektek, amelyeket Isten szentnek nyilvánított, vagy szentnek kijelentett. De mindannyiótoknak megvan a Szentírás, ezért ma tényleg fogadjátok el, akár egyedül vagy, akár ketten vagytok, akár hogyan is legyen. lehetséges egy szent életet élni Istennel. És ezzel kapcsolatosan az a gondolatom támadt, hogy ha fel tudtok nekem mutatni egy makulátlan házasságot és egy makulátlan családot, akkor én is meg fogok mutatni nektek egy makulátlan gyülekezetet. Mit is mondtunk ezzel? A gyülekezet a házasságban és a családban kezdődik el, és azután válik gyülekezetté. De tisztában kell lennünk azzal is, hogy mit jelent a bűn. A bűn Isten törvényének és parancsolatainak a megszegése. Ez a bűn. Ezt már kifejtettük, részleteztük itt, és Pál apostol éppen ezt a pontot írta le, nagyon mérehatóan és nagy vonalakban. Azt mondja, hogy nem tudnánk mi a bűn, és azt mondja, a törvény volt, ami nevelőnk ebben tekintetben, és a törvény alatt lettünk tartva, amíg a kegyelem ki nem nyilatkozott, vagy nyilvánvalóvá nem lett. A törvény nélkül nem ismertük volna fel a mi vétkeinket és áthágásainkat, és nem értettük volna meg, hogy szükségünk van a megváltásra, annak szükségszerűségét. Isten pontosan tudta, hogy mit csinál. Tovább olvasom, mert ugyan megvan írva, szentek legyetek, mert én is szent vagyok. És ha atyaként hívjátok őt, vagy atyának hívjátok őt segítségül, aki szemére való tekintet nélkül ítélkezik mindenkinek a művei tettei, vagy a tettei szerint, akkor folytassátok életmeneteteket Isten félelemben a jövevénységetek ideje alatt. Zarándoklatunk ideje folytán. Milyen félelemben? Félelem a büntetéstől? Nem. Isten félelmében. Isten félelmében. Ami azt jelenti, és abban áll, hogy tiszteletben tartjuk az ő ígéjét, és nem szegjük meg az ő parancsolatait. Miért mondta a mi Urunk, hogy az egyetlen parancsolatban az összes parancsolat benne van, a törvény és a proféták összegeződtek benne. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes természetednél fogva, teljes gondolatodból, és így tovább, és így tovább. És azután fele barátodat, mint önmagadat. Ebben össze van foglalva, és megvalósult az egész törvény és a proféták. Ezért a törvény egyáltalán nem nyomasztó, éppen ellenkezőleg. Ő azért került a törvény alá, hogy a törvénynek eleget tegyen minden tekintetben, és eljuttasson bennünket Isten gyermekeinek dicsőségének dicsőséges szabadságában. Abba a szabadságba, amely Isten igéjének a keretein belül van, és abban is marad örökké. Tovább olvasunk itt a 18. versben. Tudjátok azonban, hogy nem romlandó dolgokkal, vagy értékekkel, ezüsttel vagy arannyal váltattatok meg a hiába való életmódotokból, amelyet atyáitoktól örököltetek, hanem a Krisztus drága, becses vérével, mint egy hibátlan, makulátlan és szeplőtlen bárány vérével. A drága vér által meglettünk vásárolva valamennyien. Az emberek gyermekeiből Isten gyermekeivé lettünk téve, és ahogy Branham testvér olyan szépen megfogalmazta ezt a példában, amikor azt mondja, amikor egy gyermek erre a világra születik, legelőször meg lesz mosva. És így részt veszünk mi is egy vízfürdőben az ígében, mert újjászülettünk az élő reménységre. Isten egyszerűen mindent rendbe akar tenni, minden kétséget, minden bizonytalanságot, minden kétértelműséget, mindent el akar távolítani, ami nem rendjén való. Tudni akarja, hogy tudatában vagyunk-e annak, hogy miről is van szó. A tudatlanság, a tájékozatlanság, ahogy a népi mondás is tartja, nem véd meg a büntetéstől. A büntetés azért lett őre helyezve, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. A 20. versben ez áll. Ő már a világ megalapítása előtt ismert volt, de csak az idők végén lett kinyilatkoztatva nektek a javatokra. Felfigyeltetek arra, hogy miről is van itt szó, nem csak ő, hanem mi is előre ismertek voltunk Istennél a világ megalapítása előtt. És ahogy Branham testvér előterjesztette, Ábel felajánlotta az áldozatot, és letette az életét ott az oltárnál a mezőn. Mi elhoztuk az áldozatunkat, Isten hozta el helyettünk, és ez Krisztus. De eljövünk a Golgatára, és megvalljuk, beismerjük, hogy vele együtt keresztre lettünk feszítve mi is, és remélem, hogy mindannyian nem csak mondjuk, hanem így is van megfelel a valóságnak. Most már élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él én bennem. Avagy egy kellemetlen vagy szomorú arcot kell vágnunk ehhez, felvehetünk-e ennél fogva még egy cowboy ruhát is, ha kell, mehetünk hegyet mászni, cinktestvér, megtehetjük, mehetünk horgászni is, igénybe vehetem, hogy a Mercedesemet is használjam, de határozottan, természetesen. Mit értettünk meg mindezekből? Nem egy erkölcsi felfegyverkezésről van szó, hanem a szellem általi újjászületésről. És ekközben fizikailag a földiekben teljes, normális és értelmes emberek maradunk. Én nem szeretnék olyan hívőkkel együtt lenni, nem szeretném, hogy dolgom legyen velük, akik észszerűtlenekké váltak. Az értelmes embereket kedvelem a leginkább. Biztos vagyok benne, hogy ti is. Isten megajándékozott bennünket az ő kegyelmével, és tudom, hogy nagyszerű dolgok történnek napjainkban ezen a helyen. Lehet, hogy nem szól minden szava az ígének mindenkihez, de az íge szavai mindenkinek tartalmaz valamit ahhoz, hogy hazamenjen vele, magával vegye, és a gyakorlatba ültesse. És ha mindannyian ezt tesszük, és aztán például húsvétkor újra összejövünk itt, akkor igen, már is megtörténhet, hogy a dicsőség felhője itt fog lebegni úgy fölöttünk. Határozottan minden rajtunk múlik. Isten ki akar nyilatkoztatni magát, Isten ki fogja nyilatkoztatni magát. Nekünk azonban meg kell teremtenünk a légkört hozzá, vagy hagynunk kell, hogy ő teremtse meg a légkört bennünk ahhez. Rájöttem, hogy az idő lejárt, Rusz testvér tapintatos, mint mindig, még nem húzta meg a kabátom szélét. Hadd olvassak még mindig a Szentírásból, annyi szava van az ígének benne, nem tudom, hogy ti is úgy érzitek-e, mint én. Az íge új lett számomra, becses lett előttem, drága, újonnan megnyílt előttem, új fény, új világosság. A régi íge új lett, újonnan megvilágította a Szent Szellem. Ma szeretnék az első korintusbeliekhez írt levél 10. fejezetéből olvasni. Első Korintus 10. fejezet a 14. versétől. Ezért, szeretteim, meneküljetek a bálványimádástól. Mert úgy szólok hozzátok, mint az értelmes emberekhez, ítéljétek meg ti magatok, mit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e, nem azt jelenti? Ez így van. Ez nem csak egy emlékvacsora. Egy emlékvacsora ugyan, megemlékezünk a Golgottán történtekről, ugyanakkor látjuk az eredményt is, a Golgota kimenetelét is, az élő Isten gyülekezete, amely meg lett váltva és életre lett ott hívva. Mindkettő megfelel a valóságnak. Emlékezetes vacsora, de egyben közösség is. Krisztus testével való közösség. Mindkettő igaz. És a 17. versben pedig ez áll. Mivel pedig ez egyetlen egy kenyér, sokféleségünk ellenére mégiscsak egy testet alkotunk, mert mindnyájan megosztozunk az egy kenyérben. Részünk van az egy kenyérben, vagy része vagyunk ennek az egy kenyérnek. Az Úr arról is gondoskodott, hogy ne osszunk itt kerek dolgokat magunk között szét. Ezt egyszer láttam Dél-Afrikában, ahogyan gyakorolják az emberek ebben a római egyházban. Nem, mi hálásak vagyunk Istennek, anélkül, hogy önmagunkat felemelnénk. Mi nem törünk itt zsemlét, aztán valahogy máshova adjuk a maradékot. Egyetlen egy kenyeret törünk meg, amely kovász nélkül lett megsütve, és ez az egy kenyér egyrészt az Úr feláldozott testét jelképezi, amely fel lett ajánlva, másrészt a testet, mint a gyülekezetet, amely a Golgotai áldozat eredményeként jött létre. És ezért szívből hálásak vagyunk, mert így van megírva, mindannyian megosztozunk az egy kenyérben. Testvérek és testvérnők, Isten színe előtt egy testet, egy egységet alkotunk. És ahogy a kenyér egy kenyér, úgy vagyunk mi is, mindannyian egy test Krisztusban. 1. Korintus 12 és 13. verse. Mert egy szellem által mindnyájan egy testé lettünk egyesítve a keresztség által. Sok tagrészek ugyan, de egyetlen egy test, az Úr teste, az élő Isten gyülekezete. Avagy te is hozzátartozol-e, mondj amen. Tudatában vagyunk, amen. Tudjuk. Egy testvérnő megkérdezte, hogy szükséges-e a szellemben való megkeresztelkedés ehhez. Én tudom, hogy Branham testvér valóban ezt mondta egy prédikációban. De vajon ki akar ma ítéletet tartani közöttünk, és megítélni, hogy ki az, és ki nem az? Én csak azt mondhatom, hogy kegyelmet találtunk Isten színe előtt. És az Úr azt mondta Mózesnek, ha látom a vért, akkor kíméletesen akarok elmenni előttetek. amennyiben a vérrel megvásárolt csukasághoz tartozunk, akkor az ő szelleme tanúságot tett a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekei lettünk kegyelemből. És ha az Úr látja a vért, akkor semmi sem történhet velünk. Az a gondolat is említésre méltó, ki volt, vagy ki állt a vér oltalma alatt? Izrael elsőszülöttjei. Ki van ma, vagy ki áll ma a bárány vérének az oltalma alatt? Az elsőszülöttek valamennyien, akiknek megvan az elsőszülöttségi joguk, és akik Isten családjába beleszülettek. Hála legyen Istennek ezért. Valld meg teljes szívedből és teljes lelkedből, ami a Golgotán történt. És teljes lelkedből. Valljad, amennyiben még nem tapasztaltad meg, és nem gyakoroltad, akkor hadd adasson meg most neked, hogy valóban átérezzed, milyen fájdalmat, milyen kínokat kellett Urunknak és megváltunknak ott elviselnie. Jár az te áldozatodhoz. Helyezd magad Isten oltárára, a te áldozatoddal együtt. Az áldozati bárány Jézus Krisztus megöletett. Ezért hadd ünnepeljük tehát a tisztaság és az igazság édes tésztájában. Készek vagyunk-e mi is kivetni a maradék kovászt is, a gonoszság és bármi mást, ami még ott rejtőzik ma, ebben az órában, most, és azt mondani, Uram, vizsgálj meg, és próbálj meg engem, mert tudom, mert nem tudom, hol van még hiány. Nyilatkoztasd ki nekem a szellem által, hol vezet még mindig az ördög az orromnál fogva. Hogy akarja még mindig érvényesíteni a jogát felettem is bennem. És akkor mondd ki hittel, Sátán, elveszítetted a te jogodat én felettem, vagy velem szemben. Én Krisztusé vagyok, az ő tulajdona vagyok. Mi magas áron lettünk megvásárolva. Hadd adjunk dicsőséget Istennek az életünkkel. Ő meghalt helyettünk, hogy mi itt élhessük az isteni életet az ő helyében, és folytathassuk az isteni szolgálatot, amíg a gyülekezet a hitből a látásra nem jut. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Isteni származásúak, isteni nemzetség vagyunk. Halleluja! Hódulat és dicsőség legyen a mindenható Istennek. Amen.